Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, hogy összegyűlhetünk itt a te nagy neved előtt, és magasztalunk téged azért, hogy egyáltalán beletekinthetünk a te ígédbe, és hogy valamennyit fölragyogtasz nekünk a te hatalmas dicsőségedből. Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy mert valamit ebből megláthattunk és megérthettünk a te szeretetedből. Te látod, Urunk, hogy nálad nélkül nem tudunk semmit sem cselekedni, és te látod, Urunk, hogy nélküled tényleg nem jutnánk sehová. Könyörgünk azért, hogy segíts most megalázni magunkat a te ígéd előtt, és nyisd meg a mi sokszor bezárkózó szívünket, és segíts, hogy tényleg a te ígéd élet legyen a mi életünkben. Segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te ígédnek, és könyörgünk, hogy légy itt velünk a te szent lelked által. És te állj itt a kezében, Úr Jézus. Amen. Lukács evangéliumának a 10. fejezetét keresünk ki. Jó, tehát Lukács evangéliumának a 10. fejezete és a 25. verstől olvasom. Ugye tegnap ez már szóba került az ige szakasz, és egy kicsit más oldalról fogjuk vizsgálni. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan, hogyha otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hát tegnap a valamennyire szóba jött itt maga a példázat része ennek a perikópának, ennek az ige szakasznak. És most egy kicsit azt vizsgálnánk meg, hogy tulajdonképpen kik között hangzik el ez a párbeszéd, kik között hangzanak el ezek a kérdések. Azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ellenőrző kérdések hangzanak el, amikre meg meglepő válaszok érkeznek. Hogyha kicsit itt jobban megnézzük a kontextust, akkor azt látjuk, hogy a tanítványoknak az oktatása és formálása a cél, hogyha korábbi igehelyeket nézünk itt a 9. fejezetben, vagy előrébb a 11. fejezetben, akkor azt látjuk, hogy Jézus próbálja tanítani az ő tanítványait, és azt olvassuk, hogy előállt egy törvénytudó. Ugye előáll egy törvénytudó, aki ezzel foglalkozik, hogy mi a törvény, hogy hogyan kell cselekedni, mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni, és előáll egyfajta olyasmi indulattal, hogy na majd én Móresre tanítom Jézus Krisztust. És elhangzik az ellenőrző kérdés, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És meglepő válasz hangzik rá, mert azt mondja rá Jézus Krisztus, hogy hogy van megírva, hogyan olvasod. Nem csak valami egyszerű válasz hangzik el, nem csak valami slendrián válasz, hanem hogy van megírva, és hogyan olvasod. Ezért is érdekes ez a válasz. Aztán kicsit megszeppenve ugye válaszol rá a törvénytudó, elhangzik a két nagy parancsolat, és erre megint furcsán válaszol Jézus, mert azt mondja, hogy helyesen feleltél. Ugye érződik mind a két válaszából Jézusnak, hogy egyrészt hogyan olvasod, ugye egy törvénytudónak így válaszol, meg aztán helyesli, amit mond, és ez azért van így, mert Jézus nem enged az ő dicsőségéből. Ő isteni hatalommal és tekintéllyel szól, és nem hunyászkodik meg egy törvénytudó előtt, hanem szinte átveszi a stafétát, és helyesli azt, amit mond. Ugye körülbelül úgy néz ki ez a szituáció, mintha én mondjuk itt most ugye ülök, és egyszer csak megérkezne a püspöki vizsgáló bizottság, és megkérdezni azt, hogy Balázs, hát mit tegyél ahhoz, hogy elnyerd az örök életet? Én meg ugye fölényeskedően elkezdem átvenni, hogy hát na, püspök uram, te mit gondolsz, hogy te mit olvasol az igében, már hát akkor te is úgy tegyél, és úgy cselekedjél. És ugye érezzük azt, hogy van egyfajta ilyen hangsúlyeltolódás, és Jézus Krisztus nem ad az ő dicsőségéből, hanem ő az, aki, ő Isten, és nem hunyászkodik meg. És az írástudó meg egy kicsit zavarba jön, és kissé talán indulatosabban, de még mindig egyfajta olyan álszent tudatlansággal teszi fel a következő ellenőrző kérdését, hogy de ki a fele barátom? És erre Jézus megint egy kérdéssel felel, előtte ugye elmondja a példázatot, és megint egy érdekes választ születik, hogy na mit gondolsz, ki volt a fele barátja ennek az embernek? És erre összeszorított fogakkal mérgesen, talán egy kicsit bosszúsan válaszol erre a törvénytudó, hogy az, aki irgalmas volt hozzá. Ugye még csak ki se akarja mondani, hogy samaritánus, hanem az, aki irgalmas volt hozzá, hogy a bosszúsan, mert nem szerették a samáriaiakat a akkori zsidó valláson előtt. És erre megint érkezik egy teljhatalommal szóló válasz, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Jézus megint isteni hatalommal szól, és ugye hát érdekes is lehetett a törvénytudónak, aki naponta azt vizsgálja, hogy mit lehet tenni, meg mit nem. Valaki meg azt mondja neki, hogy hát akkor menjél el, és te is így cselekedjél. Ugye egy fölényes valaki jön oda Jézushoz, és szembe találkozik egy ilyen tekintéllyel, és ilyen bölcsességgel, és egy ilyen hatalommal. Az első kis következtetés, amit próbáltam levonni, hogy talán ez a törvénytudó egy kicsit úgy többet gondolt magáról, mint aki. És ez vakká teszi őt. És nem látja azt, hogy igazán kivel beszél, mert én már annyira okos vagyok, hogy én tudom a legjobban, és mindenki más csak egy laikus vizsgálója az igének. És lehet, hogy a mi életünkben is van ilyen, hogy valamivel foglalkozom, egy kicsit kiemelkedett a többi közül, és ez fölényeskedésre számít. Hogyha valamiben jó vagyok, akkor elkezdem játszani ugye a Janit, vagy ugye elkezdek ugye fölényeskedni. Ugye elkezdődik ez már óvodában, hogy mert én már nagy csoportos vagyok, te meg kis csoportos vagy, te nekem ne szájaljál. Aztán folytatódik tovább a különböző szintjein a társadalomnak. Gimnáziumban a gólyákat kell ugye megavatni, vagy megszivatni. Aztán meg a mi szintünkön talán olyan ez, hogy mert én már dolgozom, te meg még csak egy diák vagy, te nekem ne dumáljál. Én már többször kaptam ilyet az én fejemhez. Aztán majd meg, hogyha majd lakásod lesz, majd akkor megtudod, majd akkor szájaljál nekem. Aztán meg majd, ha gyerekeid lesznek, majd akkor megtudod, hogy milyen nehéz neki, majd, hogyha 50 éves leszel, majd akkor meg, ha nyugdíjas leszel. És így mehetünk tovább. De szóval tényleg az alapvető helyzetünk, hogyha valamiben kimagaslunk máshoz képest, az mindig egy kicsit fölényeskedésre csábít, hogy ne csak mindig másról beszéljek. Ugye én például sokszor nagyon élvezem azt, hogy én már letudtam a görög nyelvi tárgyakat, vagy a héber, és amikor kérdezi egy első éves, akkor ó, hát az könnyű, és az olyan egyszerű. És hát ha visszagondolok, akkor azért volt egy-két izzasztó zárté, és nem volt az olyan könnyű, de ugye olyan jól esik azt mondani, hogy hát ugyan már az könnyű, és ne csinál már. Aztán a második ilyen következtetés, amit próbáltam így alkalmazni magunkra, hogy esetleg volt-e már olyan, hogy így ellenőrizgetünk másokat. Ahelyett, hogy őszintén fölvállalnánk azt, hogy mit gondolunk róla, vagy mit hallottunk róla, nem vagyunk-e esetleg egy kicsit ilyen hátulról támadók, vagy olyan fel nem vállalva azt, hogy mit gondolunk a másikról, hanem bedobunk egy ilyen ellenőrző kérdést. Ugye ez a törvénytudó sem azt mondja, hogy hát ne haragudj, de én kételkedek benned, sok mindent lehet felőled hallani, sokan meggyógyulnak a környezetedben, meg olyan furcsa dolgokat csinálsz, de most akkor hogy is van ez? Nem vállalja föl nyíltan azt, hogy valamilyen dolgot szeretne itten ellenőrizni, hanem csak kérdezés és ilyen aljas módon. Emlékszem, hogy egyszer egy vizsgán ültem, ott persze sok ellenőrző kérdés elhangzik, de tényleg egyszer egy olyan kérdés hangzott el, hogy éreztem azt, hogy a tanár arra kíváncsi, hogy az a hívő közeg, ahonnan én származom, ott egy bizonyos kérdésben hogyan gondolkoznak. És szerintem nagyon nem jók ezek az ellenőrző kérdések, mert általában ennek az a vége, hogy az ember csalódik, vagy sokszor a fölényeskedés az, ami megbújik mögötte. Aztán a harmadik, ami eszembe jutott, hogy nem ilyen esetleg a világ is, hogy fölteszi a maga kérdéseit Istennek. De nem igazán tudja, hogy kivel beszél, és miközben Istennek teszi föl a kérdéseit, igazániból magát sem veszi észre. És tulajdonképpen sokszor a kérdéseink mögé egyfajta ilyen önigazolás vegyül, és tulajdonképpen sokszor meg az is, hogy fölé akarunk kerekedni Istennek, ahogy ez a törvénytudó is tulajdonképpen ezt akarta tenni. És az egész világra jellemző ez a kérdezgető, lázadozó hangulat és lelkület, ugye sokszor teszik fel azt a kérdést, hogy de miért engedi az Isten? Vagy hogy engedheti az Isten ezt? És tulajdonképpen ezek között nem is a válasz a lényeg ezekre a kérdésekre, hanem sokszor csak az embernek az a szándéka ezzel, hogy igazolja magának, meg igazolja a saját helyzetét, meg azt, hogy ő igenis hiszi, azt, hogy nincs Isten, és ő ezzel és ezzel bizonyítja, vagy azt igazolja, hogy nem szeret az Isten, vagy azt, hogy igazságtalan az Isten. De mindenképpen valahogy a világnak a kérdései mögött is egyfajta ilyen önigazolás van, és tulajdonképpen hidegen hagyja őt az, hogy most Isten mit gondol, vagy mi az ő tényleges, miben áll az ő tényleges volt-e, és hogy mit tesz. Aztán az önigazolásnak úgy végig gondoltam azt, hogy mi miért tesszük ezt. Ugye ott zavarba jön ez a törvénytudó, és igazolni akarja magát, mert ugye körülötte sokan állnak még, és hát ciki, hogyha sokan vannak, és hát nekem meg nincsen igazán. És sokszor tényleg ez az önigazolásnak a alantas indíték, hogy bebizonyítsuk azt, hogy én jó vagyok. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy mit miért teszünk, hogyha valaki nyitogatja a szemünket valamilyen bűnre, vagy valamilyen dologra a Bibliával kapcsolatban, akkor nem esetleg egyből egy ilyen kérdés pattan föl előttünk, mint a törvénytudónak, hogy valahogy igazolja magát. Jó lenne, hogyha esetleg az lenne a reakciónk, hogy elgondolkozunk azon, amit hallottunk, és nem egyből a mi mentségeinket kezdjük el sorolni, vagy igazolni magunkat. És végül az volt még, ami engem megfogott ebben a történetben, illetve ami szerintem mindenképpen egy nagy üzenet, hogy az, hogy Istennek mi a válasza ezekre a kérdésekre. Jön valaki, szeretné Istent ellenőrizni, azt se tudja, hogy kivel beszél, hogy az Istennel beszél, hogy Jézus Krisztussal beszél. Ugye ilyen hátsó szándékkal közelít felé, hogy leellenőrizze, hogy nem őszinte vele szemben, meg akarja szégyeníteni, szeretne valamiféle vádat emelni majd ő ellene, valamit gyűjteni, amivel majd el lehet ítélni Jézust. És ennek ellenére Jézus meg nem leplezi le ezt az embert, és nem leplezi le a kérdések mögött meghúzódó aljas szándékot. És nem kap Jézus Krisztus az alkalmon, hogy valakit megszégyenítsen mások előtt, ahogy sokszor esetleg mi tennénk. És nem agresszióval felel az agresszióra, ugye egyre feszültebb lesz ez a törvénytudó, hanem szeretettel, empátiát gyakorolva próbálja nyitogatni az ő támadónak a szemét. És ugye sokszor mi meg olyanok vagyunk, hogy az agresszióra agresszióval válaszolunk, itt meg azt látjuk, hogy Jézus nagyon, nagyon türelmesen és nagyon szeretettel, ugye egy példázatot is elmond neki. Na, még mindig nem érted, akkor elmondom neked, akkor bővebben kifejtem. Sokszor mi meg lezárjuk valamilyen beszólással, vagy valamilyen türelmetlen megjegyzéssel. Én ezt szerettem volna elmondani, és hogyha esetleg minket kérdez a világ Isten felől, akkor igyekezünk mi is ilyen szeretettel válaszolni, türelemmel, nem elfelejtve azt, hogy a hit az Istennek az ajándéka, és az nem a mi érdemünk. És hogyha pedig esetleg Jézus nyitogatja a mi szemünket valamilyen bűnre, vagy valamilyen hibánkra, akkor pedig ne egyből mentegetni kezdjük el magunkat, hanem fogadjuk el azt feltétlenül, amit ő mond, és nem kapásból igazolni önmagunkat. Ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha van kérdés, akkor beszélgethetünk még a történetről.